Hát akkor nézzük, ugye, hogy a múlt órán röviden mit tanultunk, és ugye a végét ezt kicsit elkapkodtuk, azt még egyszer nézzük át a koncentrációs elemeket. Na kérem szépen, ugye a fémek korróziója tárgykörhöz feltétlenül szükséges az elektrokémiai korrózióhoz megalapozni ugye a néhány elektrokémiai kifejezést. Ugye ezek közé tartoznak, ugye, hogy vannak elektronvezetők, ahol az elektronok vezetik az elektromosságot, illetőleg vannak ionvezetők, ahol az ionok vezetik az elektromosságot. Ugye ezt a bomlást, vagy más néven disszociációt, amit vizsgáltunk lúgoknál és savaknál, és megállapítottuk, hogy mennél jobban disszociál, annál inkább erősebb a sav, meg erősebb a lúg, vagy a bázis. Ezt kiterjesztettük mindenféle vízoldható anyagra, és ezt nevezzük elektrolitikus disszociációnak, és ugye a definíció szerint ugye maradt ugyanaz a... Maradt ugyanaz a definíció, ugye az egyensúly állandó felírására, mint amit mondtunk, ugye, hogy a keletkező anyagok egyensúlyi koncentrációinak szorzata a megfelelő stöhiometriai hatványon, osztva a kiindulási anyagok egyensúlyi koncentrációinak szorzatával a megfelelő stöhiometriai hatványon. Ennek alapján ugye fölállítottunk három kategóriát, erős elektrolitok, középerős elektrolitok és gyenge elektrolitok, és ugye a KD értékével jellemeztük. Ugye a nagyon lényeges az, hogy ezek az elektrolitok ugye mennyire képesek vezetni az elektromosságot, mert mint látni fogjuk, mennél jobban vezetik, korrózió szempontjából, azaz elektrokémiai korrózió szempontjából annál veszélyesebb. Ugye ezt az egyenletet már ismertük ugye a középfokú tanulmányaink során. Itt a fajlagos vezető képességet, ugye a kappát elemeztük egy kicsit részletesen. Ugye erős savak, erős bázisok, gyenge savak és sók esetében. Megállapítottuk, ugye, hogy az erős savaknál azért fut olyan nagyon fel, mert a hidrogén ionok azok nagyon mozgékonyak, tehát az összes társaságban ők a legmozgékonyabbak, tehát a legjobb vezetők. Igen ám, csak hogy a görbe maximumos, és ez mindegyikre igaz, azért, mert a koncentráció növekedésével egy idő után elkezdik utálni egymást, és nem mind szabadon mozgó ionok jelennek meg, hanem esetleg ugye, asszociátumok, stb. Tehát összetapadnak, és emiatt ugye, csökken a vezetőképesség. Az erős bázisok ugye, az kicsit lejjebb ment, mert hiszen a hidroxidion az kevésbé mozgékony. A gyenge savak egy darabig jól bírják, utána ugye, elhaláloznak, ez pedig a kis diszociáció állandójuk miatt van, illetőleg a sók, amelyikben nincsen hidrogénion, illetőleg hidroxidion, hanem ugye a méretük szabja meg, hogy most egy nátriumion vagy egy káliumion szalad-e jobban, ugye, vagy pedig egy klorid vagy egy szulfát, ugye ők pedig ott lent tanyáznak az alsóbb régiókban. Ja, itt volt kérem szépen az elektrokémiai fémek korróziója, azaz bemutattunk egy galván elemet, és hát itt a galván elemnél ugye megtanultuk ezt a nagyon lényeges terminus technikusokat, tehát ugye az azt jelenti, hogy anód, ugye az azt jelenti, hogy ott oxidáció történik, és a katód pedig ott redukció történik. És megbeszéltük azt, hogy nagyon tessék vigyázni, hogy a negatív-pozitív jel az nem rendelhető az anódhoz, illetőleg a katódhoz, mert ez attól függ, hogy elektrolízis vagy galvánelemről van szó. Egy picit a második ábrát megmagyaráznám részletesebben, mert itt egy pár kollega jött kérdezni, hogy nem egészen világos számára. Ugye itt a második ábránál, ugye, hogy ne keverjük össze ezzel a szerencsétlen Dániel elemmel, ugye itt van, kérem szépen, egy kutya közönséges csapvíz. Itt van egy vas valami, itt akármi lehet, mit tudom én, akár legyen itt egy rész. Kérdezem, ha ezt így összekötöm, a dacára, hogy itt csapvíz van, meg nincs is membrán, amint tetszik látni, mégis kérem szépen áramot fogok mérni. Miért? Azért kérem szépen, mert a vas az ugye két formában van, vagy atomos, vagy ionos. A szabad entalpia változás azt mutatja, hogy a vas, az ionos formát preferálja, tehát szerencsétlen vas szeret le ionos formába menni, mert az számára energetikailag kedvező. Ez rossz egy gépésznek, mert az azt jelenti, hogy hiába van ott az a szerkezete, az sajnos előbb-utóbb érvényesíteni fogja az akaratát, és ha vasból készült a szerkezet, a vas oldatba fog menni. Igen ám, na de hát ez nem egészen úgy van, hogy csak ő úgy fogja magát és oldatba megy, hiszen ugye itt tetszik látni a reakciót, ugye, hogy a vas oldatba menet, vas 2 pozitív plusz 2 elektron. Na jó, na de hát kérdezem, egy 2 elektron nem szaladgálhat úgy csak a nagyvilágban. Kell egy másik reakció, tehát ő csak akkor tud oldatba menni, ha talál egy másik reakciót, azaz, mert ő egy oxidáció, tehát talál egy redukciós reakciót, amelyiknél ez az elektron fölhasználódik. Speciál csapvíz esetében ott az oldott oxigén fog, ugye 2H2O plusz 4 elektron, 4 OH, ez a reakció fog megvalósulni, tehát akkor itt a vas oldatba megy, itt pedig, kérném szépen, az oldott oxigén fölveszi az elektront, és hidroxidió lesz belőle. Ez mindaddig megy ez a reakció, amíg van oldott oxigén. Ha elfogyott az oldott oxigén, nem megy a reakció. Hiszen anód reakció nincs katód reakció nélkül. Ezt tessék szeretni megjegyezni. Na most, ez tulajdonképpen ez egy kicsit szét van bontva, valójában, majd látni fogjuk, hogy ez úgy megy végbe, hogy itt van mondjuk a vas, és érintkezik vele mondjuk a rész. Tehát nincs közötte ampermérő, nem kell. Az fog bekövetkezni, ha van oldott oxigén, az a rézen le fog válni, és hidroxidionná alakul, vagy pedig, és a vas pedig akkor oldatba tud menni. Bocsánat, itt nem tettük bele elektrolitba. Oldott oxigén helyett még lehet ugye más is, például hidrogénion, vagy nagyon ritkán elemi klór. Az önök életében csak ez a három anyag fogja megkeseríteni az életüket. A klór az kevésbé, az esetleg, ha mondjuk valamilyen uszodavízben valamit tevékenykednek, vagy csinálnak, ugye akkor esetleg probléma. Normális esetben általában az oldott oxigén fog magukkal kiszúrni, illetőleg a hidrogénia. Tehát gyakorlatilag ugye nem muszáj ezt szétszedni, nem kell ide réziót. Ugye most is még a korróziós gyakorlatnál ugye föltettem a kérdést, hogy az öntött vas korróziójának anódos és katódos reakciója. Ugye ezt mindenki szépen fölírta, hogy ő az anódos reakció, majd utána fölírta a katódos reakciót, hogy rézion felveszi a 2 elektron. Tehát ezben nincs a környezetben rézion, ugye? Ott igen, az a galván elemnél. Itt nincsen, itt vagy az oldott oxigén, vagy a hidrogén ion, amelyik hát redukálódik. De erre még számos példát éppen ma fogunk beszélni. Na, megállapítottuk a standard elektród potenciált, ugye, hogy ez mit jelent. És itt volt a standard elektród potenciál táblázat, amiből ugye a legfontosabb reakció, ugye, hogy két egyesített félcella reakció közül mindig a pozitívabb potenciálú játszódik le redukciós irányba, azaz, ahogy a táblázatban szerepel, és megfordítja a nálánál negatívabb potenciálú reakciót oxidációs irányba. Tehát például ugye az oldott oxigén, ugye, és a vas esetében, ugye, az oldott oxigén a pozitívabb, tehát ő fog lejátszódni ugye, redukciós irányba, és a vasat oldatba küldi. Tehát ezt, amit magyaráztam, ezt meg is fordíthatom úgy, hogy a természetben, a vízben mindig van oldott oxigén. Ő az elemi oxigén rühelli ezt a létet, az elemi oxigén, és szeretne hidroxilion lenni. Tehát ő kétségbeesve fog keresni egy olyan fémet, amelyet oldatba tud küldeni, és hát megeheti ezt az elektront, és teljesül a vágya. Ugye? Tehát két oldalról is megközelíthetjük ezt, és gyakorlatilag ugyanazt az eredményt kapjuk. Megállapítottuk ugye a szabad entalpia és a cellapotenciál kapcsolatát. Láttuk, hogy mennél nagyobb a cellapotenciál, ott az alul az egyenletnél, annál nagyobb ugye a szabad entalpia változás, annál inkább preferáltabb a reakció. Akkor itt van az elektród potenciál nem standard állapotban, itt levezettük tulajdonképpen a NERST egyenletet, amit tetszettek már korábban tanulni, ugye, és itt a Q pedig ugye az a reakció hányados, amelyik definíció szerűen megegyezik az egyensúlyi állandóval. Csak nem egyensúlyi koncentráció, tehát tetszőleges koncentrációkat lehet beírni. Itt fölírtuk egy tetszőleges fémre, ugye, és ott azt az ismert egyenletet kaptuk. Illetőleg itt van, kérem szépen, ez a koncentrációs elem, amit nézzünk meg egy pillanatra még egyszer. Ja, itt van, azt mondja, hogy legyen, kérem szépen, egy ezüst, és a másik is legyen ezüst elektród, ugye itt legyen, és itt legyenek, kérem szépen, ezüst ionok, csak a különbség az, hogy mondjuk ez híg oldat, ez pedig tömény oldat. Nyilván a membrán az elősegíti, hogy ez a híg és tömény ne, hogy is mondjam, keveredjen, de ezzel csak tartósabbá tesszük ezt a különbséget. Ezt ki is vehetem, attól még lehet itt koncentráció különbség a két elektród között. És ugye itt azt mondja, hogy tegyük be egy mérőt, egy ampermérőt például. Na most akkor ugye nézzük meg, hogy ennek az elektródnak a potenciálja ugye a NERST egyenlet alapján, tehát a híg oldat, az egyenlő, ugye E híg, az egyenlő, ugye E0 plusz, ugye most akkor tegyük fel a standard körülményeket, tehát T az egyenlő 25 Celsius fok, és akkor ugye a természetes alapú logaritmust alakítsuk át tízes alapú logaritmussá, tehát akkor ez 0,059, ugye itt egyről van szó, mert a töltés száma az ezüstnek egy. Ha réz lenne, kettő, ha króm lenne, három, ugye, vagy alumínium, akkor három. Tehát itt mondjuk egy az egyszerűség kedvéért, és logaritmus azt mondja, hogy a híg oldat koncentrációja, tehát az ezüstion koncentrációja itt. Nézzük meg a tömény oldatot. Tömény oldat E. Tömény az egyenlő E0 plusz 0,059 logaritmus tömény. Na kezdve, melyik lesz a pozitívabb potenciálú? ő lesz, kérném szépen, a pozitívabb, ugye, mert ez a szám minden más azonos, ugye ez kisebb szám, ez nagyobb szám, tehát aki gyakorlatilag ő lesz a pozitívabb. Mit mondtunk? Hogy a pozitívabb potenciálú úgy megy végbe, ahogy a táblázatban föl van írva. Ugye, tehát a pozitívabb potenciálú, ezt kérném szépen, ugye, ezüst plusz elektron egyenlő, ugye, AG, illetőleg megfordítja a nálánál negatívabb potenciálút, ő lesz a negatívabb, tehát itt ez a reakció játszódik le, a negatívabb, nál pedig pont fordítva, ugye ezüst, és lesz belőle ezüst pozitív plusz elektron. Tehát azt mondja, hogy a negatívabb potenciálú, ugye az a hígoldat, ugye itt van a hígoldat, tehát ez azt jelenti, ugye, hogy ez a reakció fog végbe menni, tehát ezt kérném szépen töményedik a folyamat során. Mi a helyzet a másiknál? Ő a pozitívabb potenciálú, ez a reakció fog végbe menni, tehát mit csinál? Hígul, mert itt le fog válni, ugye, az ezüstió. A úgynevezett cellapotenciál, vagy más néven elektromotoros erő, ugye tanultuk, hogy mindig a pozitívabból vonjuk ki a negatívabbat. Na, ezt a pozitívabból vonjuk ki a negatívabbat, azt mondja, hogy a pozitívabb, tehát azt mondja az E tömény mínusz E híg, az egyenlő, ugye E0 plusz 0,059 tömény, E azt mondja, hogy ez mínusz, ugye E0, ugye zárójel, vegyük zárójelbe, plusz 0,050, ja, itt nincsen, és azt mondja, hogy ez pedig a hígoldat. Ugye? Nagyszerű. Ja, itt hiányzik a logaritmus, itt is hiányzik a logaritmus, ezt lespóroltam. Jó, hát akkor ez az E0, ez mind a kettőnél ugyanaz, hiszen ezüstről van szó, tehát akkor az azt jelenti, hogy az E cella potenciál az egyenlő 0,059 logaritmus, és azt mondja, hogy a számlálóba jön a tömény, nevezőbe jön a hígoldat. Ugye ez itt folytatódna ugye egy n-nel, csak jelen esetben az n értéke 1, ugye ezüst esetén. De ha cinkre írnám föl, akkor természetesen, akkor kettővel. Amit még fölhívnám a figyelmet, hogy ezt most ezüstre írtam fel, de nem ez jelenti majd a gondot, hanem az oldott oxigén. Tehát, ha majd látni fogjuk éppen a mai órán, hogyha ugyanezt az oldott oxigén csinálja, akkor is van kémiai reakció, azaz a vas oldatba fog menni. Tehát az oldott oxigén koncentráció különbség is potenciál különbséget tud létrehozni. Volt múltkor ugye egy házi feladat, hogy a cella potenciál végtelenítető-e. Tehát gyakorlatilag, ha ide nagyon híg oldatot, sok-sok nullát teszek, akkor itt lesz egy hatalmas nagy feszültség. Hát hiszem, a válasz az, hogy nem, mert hiszen az elektród nem látja a belső koncentrációt, csak a felületén lévő koncentrációt észleli. És abban a pillanatban, amikor megindul az elektron áramlás, ugye itt a felületi koncentráció pillanatok alatt változik, hiszen itt oldatba megy az ezüst, itt pedig leválik, tehát gyakorlatilag Hát nagy feszültséget a koncentrációs elemmel nem tudok elérni, de sajnos éppen annyit azért sikerül, hogy a önök vasból készült szerkezeti anyagai hát tönkre menjenek. No, hát akkor kell szépen, már alig vártam, hogy végre kezdhessük a másikat, vagyis a korróziót. Nem tudom, hogy önök várták-e. Na, kérem szépen. Ja, hogy valahogy indítsuk el. Na, kérem szépen, a korróziót háromféle csoportosítást csináltam, de hát lehet, hogy mások mást csinálnak, de általában ez ugye egy ilyen elfogadott változat. Tehát a korrózió szépen egyszer van, kérném szépen, kémiai, van elektrokémiai, és van, kérném szépen, úgynevezett fizikai. A fizikai korrózió az tipikusan a maguk asztala. Ugye fognak is majd vele rengeteget foglalkozni. Hát és sajnos nem nagyon látszik ugye ez a gyönyörű fényképeim. Tudom, hogy ezt ki lehet-e egy kicsit. Tartok tőle, hogy esetleg az egész sötétbe fog borulni, úgyhogy inkább nem. Már majd elmondom. Ez csak egy ilyen illusztráció, úgyhogy majd elmondom, hogy mit tetszik látni. Tehát a kémiai korróziónál, kérdezőben ott nincs nedvesség, és nincs elektrolit. Tehát az a lényeg, hogy nincs elektrolit, az egy tipikus kémiai támadás, egy kémiai reakció. Például itt lehet látni egy hőcserélőt, ahol a tüzelőolajnak a vanádium tartalma okoz egy rendkívül súlyos korróziót, majd mindjárt meglátjuk, hogy hogyan. Ez egy tipikus elektrokémiai korrózió, egy rács, két különböző rácselem van, ami egymáshoz ér, és itt a hajlatban ott marad az esővíz, mint elektrolit, és el fog kezdeni indulni a korrózió. A harmadik, ez sajnos nem tetszik látni, ez egy félbetört repülőgép. Ez a fizikai korróziónak a tipikus esete, az anyagfáradásnak. Ezt egyébként nagyon érdekes, hogy erre úgy jöttek rá, hogy amikor elindult az első utasszállító repülőgépek, ugye akkor ezek sorra estek le, még mielőtt megérkeztek volna a célállomásra. És hát nem tudták, hogy mitől ketté törtek a levegőbe. És hát akkor ugye még nem ilyen Boeing méretű gépek voltak, ugye kisebbek, ezeket berakták egy úszómedencébe, és ott különböző szivattyúkkal olyan áramlási viszonyokat hoztak létre, hogy amivel ugye, hát, hogy is mondjam, imitálták a légörvényeket. És azt tapasztalták, hogy ott is ketté hasadt. Mégpedig nagyon érdekes, hogy az utasszállító repülőgépek, ugye az utas szeret bámészkodni, tehát a teherszállító gépek nem estek le, mert ott nem volt ablak, de az utasszállító gép az a kíváncsiság miatt esett le, ugye, mert ablakot csináltak. Na most az ablaknál, ugye, milyen ablakot csinálunk? Hát szögletesen. Na ez volt a baj. Itt repett el, kérem szépen, az éleknél. Ezért van az, hogy most már, ugye, ha repülőgépeket tetszik látni, ovális ugye, az ablaka. Tehát, na most ez egy nagyon érdekes dolog, kérem szépen, és akkor egy picit menjünk tovább, és a, nem tudom, tetszettek-e most biztos olvasni, micsoda szörnyű ipari katasztrófa történt, ugye átszakadt az agytározó. Tessék csak megnézni az agytározót. Nem nagyon lehet látni. Hol repett meg? A saroknál. Bizony, kérem szépen a saroknál, mert éles sarokat képez. Tehát sokkal, bár meg kell, hogy mondjam, hogy a világon az agytározókat mindig ilyen szögletes kazettába teszik, de nem jó. nem jó, kérem szépen, mert ott fáradt el tulajdonképpen az állandó nyomás igénybevételé következtében, ugye a saroknál tört meg. Ha ez egy szép íves lett volna, talán nem következik be ez a természeti katasztrófa. A másik az egy nagyon érdekes dolog, az tulajdonképpen kémiai dolog, ugyanis, hát ha ez egy veszélyes hulladék, bárki bármit mond, vagy bárki bárhogyan minősíti, ez egy veszélyes hulladék, ez a tinföld gyártásnak a mellékterméke, amikor a bauxitból kivonják ugye lúggal az alumíniumot, és a maradék vasoxid, meg a lúg, meg az egyéb nehézfémeket benyomják ebbe a tározóba. Na most ezeket a tározókat úgy fogadták el, vagy fogadtatták el, hogy ez szilárd anyagot tárol. Igen, mert ez a nátriumhidroxidos zagy, amit benyomnak, ez 2 év alatt úgy megszilárdul. Na most a szabály az, hogy ez a szilárd folyadék, veszélyes hulladék, amelynél folyadék van, ott 2 szigetelést kell alkalmazni, tehát kármentést kell csinálni. Igen ám, csak hogy ez úgy fogadták el, hogy ez egy szilárd, hiszen teszik látni, azért nagyon sok szilárd ott maradt. De nagyon sok folyadék is ott maradt, mert nem szilárdult meg, még a 2 nem telt le, és hát sajnálatos módon, ugye, tragédiaként ez ömlött ki. Tehát itt 2 olyan hiba is volt, egyrészt a sarkos kialakítás, másrészt az, hogy nem volt kármentés, ami ha meg lett volna, hát persze utólag mindig borzasztó könnyen okos az ember, de talán a jövőre vonatkozólag, ugye ez hát talán nem fog bekövetkezni. Na kérem, ezen rövid kitérő után nézzük meg az első. Jó, még pihenésképpen, még mielőtt folytatnánk, itt a múlt órán nem csaptam le rá, ilyen kedves, szimpatikus kollega egy trikóval jelent meg, hogy azt mondja, hogy mi is volt, hogy a sör lassan öl, de én ráérek, vagy nekem van időm. Ugye? Ez szépen rossz a felirat, nyugodtan lehet a sört fogyasztani, a sör nem öl, nagyon pici az alkoholtartalma, egyetlen gond van belőle, hogy borzasztó a hízla. Tehát a kalóriatartalma nagyon magas, különösen a barna sörnek. Ugye itt a leghízlalóbb, ugye ez az angol Guinness, az a fekete sör. Ugye ott más nem is kell, csak napi 3-4 pohár Guinness, és akkor már ugye egyéb ételre nincs is szükség. Bár annak ellenére mondom ezt, hogy ezek a fránya vegyészek, ezek szinte mindenben találnak rákkeltő anyagot. A sörben is, jelen szépen ott is úgynevezett nitrózaminokat, akkor a pörkölés során keletkeznek rákkeltő anyagok, de bizonyítottan sörtől még soha senki nem kapott rákot. Nem akarom mondani, hogy egyetlen anyag van, amiben még nem fedeztek föl rákot, rákkeltő anyagot, ez a vörös bor. Na, nézzük kérem szépen a kémiai korróziót. Tehát általában magas hőmérsékleten játszódik le, ez nyilván kedvez annak, hogy ne legyen, hogy is mondjam, folyadék, tehát víz ne legyen. Hol fordul elő? Általában kazánok tűzterében, hőcserélőben, a füstgáz oldalon. Ugye a megjelenés az általában egyenletes. Na itt van az, kérem szépen, hogy a fűtőolajoknál nagyon mérni kell, kérem szépen, a fűtőolajnak a vanádium tartalmát. Ugyanis a magas vanádium tartalmú fűtőolaj az egy életveszély a kazánra nézve. Miért? Hát azért kérem szépen, mert a magas hőmérsékleten azért van egy kis szerencsénk, mert a vas felszínén kialakul egy oxidréteg, egy vasoxid, és ez egy záró réteget képez, tehát egy elég jól zárja a réteget, és a további oxidációt megakadályozza. Na de igen ám, csak hogyha van vanádium, akkor a fűtőolajban mindig van nátrium. Tehát van neki nátrium tartalma. Ez abból adódik, hogy a kőolaj az mindig tartalmaz tengervizet, tehát valamilyen sós vizet tartalmaz, és a szétválasztás, tehát a desztilláció folyamán ez a vanádium, ez a nátrium azért szétoszlik a különböző frakcióknál. Na most a vanádium és a nátriummal van a baj. Ugyanis, mint tetszik látni, tehát például az a nátrium NaVO3, olvadáspont 630. Vanádium pentoxid 690. Ugye ez a szörnyű összetételű vanádium vegyület 480. Most azt jelenti, hogy ezek a magas hőmérsékleten, ezek a vegyületek kialakulnak, és gőzhalmaz állapotba kerülnek, viszont alacsonyabb hőmérsékleten le fognak csapódni ugye, a tűztér oldali vas felszíni. És ugye nagyon alacsony az olvadáspontjuk, és van még egy tulajdonság, feloldják ezt a védőoxid réteget. Aztán szépen lecseppennek. Akkor megint keletkezik védőoxid réteg, megint jön a valamelyik vegyület, rákondenzál, leoldja, lecseppen, egészen addig, amíg ki nem lukad a csövecske. Tehát összefoglalva, az a baj a vanádium tartalommal, hogy alacsony olvadáspontú szervetlen vegyület képződik, amely leoldja a védőoxid réteget a tűztér oldali vasszerkezetről. Egy másik kémiai korróziót mutatnék be, ez pedig az, hogy a sósav a füstgáz oxigén tartalmával magas hőmérsékleten, inkább egy egyenlőség jelet, bocsánat, egy egyensúlyi jelet jobb lett volna oda tenni, ugye, tehát ez lett volna az igazi reakció, ugye, tehát a 4HCl plusz O2 ugye, gáz, ugye, egy egyensúly jelen, tehát nem nagyon megy ez a reakció, tehát az egyensúly állandó elég kicsi, de azért megy. Tehát ez azt jelenti, kérem szépen, hogy elemi klór képződik. Na most ez nagyon kellemetlen, hol? Hát kérem szépen a lakossági hulladék égetőnél, ugye ott a égető kazán, ugye már messziről lehet hallani a klór csámcsogását, ahogy rágja, kérem szépen, a vas szerkezetet. Ez sajnálatos módon azért van, mert a lakossági hulladék tele van PVC-vel. Tehát a hulladék égetés sokkal könnyebb lenne, ha a PVC-t száműznénk az életünkből, de nem tudjuk megtenni, mert olyan hatalmas PVC kapacitások léteznek per pillanat, hogy azoknak nem lehet azt mondani, hogy bocsi, igaz, környezetvédelem szempontjából jó lenne, de holnaptól fejezd be a működésedet. Ez egyelőre, ez még ez a feladat, hogy is mondjam, magukra vár. Tehát ott például ugye nagyon sok klór képződik, és amint tetszik látni, a magas hőmérsékleten a vas reagál a klórral, és vasklorid képződik. Ez viszont, igen, tehát ez a vasklorid, bár tulajdonképpen a könnyen diffundál, ez a klórra vonatkozik, bocsánat, nem a vaskloridra, de tulajdonképpen a vasklorid is illékony, nem, vaskloridra is vonatkoztatható. Tehát ez a vasklorid, és általában minden klorid eléggé illékony magas hőmérsékleten, elindul ugye a gőzfázisba. A gőzfázisban viszont a maradék oxigén oxidálja, és lesz belőle vasoxid és klór. De nem biztos, hogy a gőzfázisban lehet, hogy a felszínen fogja már a klór oxidálni, hol így, hol úgy. Lényeg az, hogy így egy folyamatos pusztulás lesz, hiszen tetszik látni, újra visszakaptuk a klórt, megint neki megy a vasnak, ugye vasklorid tovább oxidálódik, ugye Fe2O3, illetőleg klór, tehát tulajdonképpen a klór kvázi mint egy katalizátor katalizálja azt a folyamatot, hogy a vasból vasoxid lesz. Most nagyon érdekes, hogy ugye itt mindig mondják, hogy a biomassa égetéssel, hát milyen klassz lesz meg minden. Hát, hogy ez nem egészen úgy van, ez számos dolog szól ellene, de van egy nagyon kellemetlen tulajdonsága, a nem fa, a fánál ez nincsen. De például energiafű, vagy szalma, vagy ilyen lágyszárú növényeknél, ugyanis ezeknek a klórtartalma rendkívül magas. Miért? Azért kérem szépen, mert ezek a lágyszárú növények imádják a káliumot. És a káliumot, azt kálium-klorid formájába veszik fel. Ez ott van, a magas hőmérsékleten a kálium-klorid elbomlik, és lesz belőle sósav, és a sósavból pedig lesz elemi klór. Tehát a biomassa égetésénél, majd nyilván ezzel fognak találkozni majd, ugye, ha ilyen területre tévődnek, sajnos ez egy komoly probléma, hogy a felszabaduló klór az bizony rongálja a szerkezeti anyagjaikat. Na, ennyit röviden a kémiai korrózióról. Lényegesen hosszabb lesz, mert jóval gyakoribb az elektrokémiai korrózió. Tulajdonképpen az elektrokémiai korróziónál mindig három feltételt teljesülését kell keresni. Ha megvan mind a három feltétel, abban az esetben van elektrokémiai korrózió. Ha bármelyik hiányzik, nincs elektrokémiai korrózió. Na nézzük meg, ugye ez egy nagyon lényeges, azt mondja, hogy elektrokémiai korrózió szükséges és elégséges feltételei. Az első azt mondja, hogy legyen két különböző potenciálú hely egymással fémes összeköttetésben. Tehát az első két különböző potenciálú hely egymással fémes összeköttetésben. Hogyan valósulhatnak ezek az első lehetőség? Hát ennek legegyszerűbb módja, ugye, ahogy ott fölírtuk, kérem szépen, az elektród potenciálokat a NERSZ egyenlet alapján. Az egyik elektród potenciálja, amelyik az E1, 0 minusz, ugye RT-szer ellen, F-szer ellen C1, és a másik elektród potenciálja, ugye itt meg C2. Na most mikor lesz delta E nem nulla? Hát abban az esetben, ha mondjuk két különböző fémről van szó. Ebben az esetben biztos, hogy E1, E2 nem lesz azonos, ugye, és ezáltal ugye, potenciál különbség lesz. De ott van az a kis szócska, hogy egymással fémes összeköttetésben, hiszen a rezet meg a vasat, ugye, ha elkülönítem, ugye akkor nem lesz korrózió, ha összeér, akkor, és a további feltételek bekövetkeznek, akkor lesz belőle korrózió. Tehát az első dolog, ugye, hogy ezt a két különböző potenciálú helyet létrehozhatja két különböző fém érintkezése. A szomorú dolog az, hogy nem csak két különböző potenciálú fém, hanem ugyanazon a fémen, tehát ugyanazon a fémen különböző koncentráció alakul ki, abban az esetben is potenciál különbség lesz. Hiszen tetszik látni, hogy ha azonos a fém, E1, E2, 0, E1, 0, E2, 0 azonos, RTNF, RTNF azonos, de a C1, C2 nem egyezik meg, már a kivonásból potenciál különbség adódik, véges potenciál különbség, amely már újból lehetőséget biztosít az elektrokémiai korrózióra. A harmadik lehetőség, szépen, ez is megvan például a hőcserélőknél, elég kicsi a hajtóerő, de van. Nevezetesen minden azonos, ugye E1 azonos, azonos a fém, a koncentráció azonos, C1, C2 azonos, csak mi lehet különböző, ugye itt a két T, hát jobb lett volna T1, T2-t írni, tehát ha hőmérséklet különbséggel is, elég gyenge potenciál különbséget létre tudok hozni. Egy dologról nem tájékoztat bennünket ez a NERSZT egyenlet, és pedig ez elég gyakori, az azonos fém, de eltérő kristály szerkezette. Kérem szépen, ha egy fémet például meghajlítanak, ugye, tehát ugye itt van egy hajlítás, ebben az esetben, ugye itt a hajlításnál, vagy bármilyen megmunkálásnál önök rácsszerkezett torzulást fognak létrehozni. Itt nincs rácstorzulás, itt pedig van. Ugye, tehát írjuk fel, nagyon lényeges, azt mondja, hogy rácstorzulás, itt pedig marad a kristályrács. Általános szabály, hogy mindig a torzult rész, ugye, tehát mindig a torzult rész negatívabb potenciálú a nem torzult részhez képest. Tehát ugye itt potenciál különbség lesz, mert ez egy torzulatlan rész, ez egy torzult rész. Nyilván az E1, E2, 0, amit letetszik olvasni, az a nem torzult, tehát az egy szabályos kristályrács, és ha torzul, akkor bizony más lesz a potenciálja, és általánosságban mindig igaz, hogy a torzult rész lesz a negatívabb, ugye a nem torzulthoz képest, ezért melyik fog pusztulni? Mindig a negatívabb potenciálú, tehát sajnos a korrózió mindig a hajlításnál, megmunkálásnál fog megjelenni. Második feltételünk, ugye a különböző zárójel érintkező, tehát a különböző érintkező potenciálú helyeket kösse össze elektrolit. Tehát a különböző egymással érintkező potenciálú helyeket kösse össze elektrolit. Már megbeszéltük, hogy mit jelent az, hogy elektrolit. Ugye ez egy folyadék, de lehet olvadék is, de maradjunk a folyadéknál, hogy mozgásképes ionok vannak. Tehát egy cukoroldat az nem elektrolit, mert nincs benne, hogy is mondjam, mozgásképes ion, amelyik tudja vinni ugye ezt az áramot. Ugye, tehát például a vas meg a réz a szaharába remekül el van egymással, ugye, mert nincs elektrolit fedés ugye a szárazságban, de ha már éri elektrolit, akkor majd ugye lesz korrózió. Jó, akkor szünet. Ja, na kérem szépen, azt mondja, hogy már két, ja hoppá, lekerült a három feltétel, ezt azért írjuk fel, mert ezt majd mindig igyekszünk számon kérni. Tehát az első, ugye, hogy legyen két különböző potenciálú hely, fémes összeköttetésben. Ugye a második, ugye elektrolit jelenléte. Na és akkor most jön a harmadik, kérem szépen, nevezetesen, amit egyszerűen a korróziós gyakorlatban azt mondjuk, hogy depolarizátor jelenléte. Depolarizátor jelenléte. Na ez mit jelent, kérem szépen? Hát ez azt jelenti, hogy kérem szépen, hogy van a korrózió, ami tulajdonképpen micsoda, ugye a vas ugye oldatba megy, kettő pozitív plusz két elektron, és ő ugye egy anódos oxidáció. De anódos folyamat, illetőleg oxidáció nem mehet végbe egyedül, kell hozzá egy redukciós folyamat. Ugye, mert máskülönben nem megy, ezt már az óra elején is ugye, ezzel kezdtük. Hát mi lehet ez a redukciós folyamat a környezetünkben? Ugye ez a három fő ellenségük, amit tetszenek látni, nevezetesen ugye a redukció, amelyik ugye vagy a hidrogénion plusz elektron, két hidrogénion plusz két elektron, H2, ugye vagy a oldott oxigén plusz két elektron plusz, nem baj, két elektron, plusz két H2O plusz négy elektron egyenlő 4OH, illetőleg hát az elemi klór plusz két elektron, kettő darab klorirgyő. Na kérem szépen, ezt a hármat, tehát amelyik meg tudja valósítani a redukciót, azaz a katódos folyamatot, tehát a hidrogéniont, oxigént és a klort, ezeket kérem szépen depolarizátoroknak hívjuk. Tehát gyakorlatilag hogy a depolarizátorok azok, amelyek meg tudják valósítani a korróziót kísérő, azaz az anódos oxidációt kísérő katódos redukciós folyamatot. Ezen kívül természetesen, különösen a vegyiparban lehet más, hogy is mondjam, depolarizátor, például a fluorid, a fluor, ugye az hasonlóan depolarizátor, de hát azzal nagyon ritkán tetszenek találkozni, úgyhogy azt tulajdonképpen nem is említettük. Tehát 99,99%-ban ez a három depolarizátor keseríti meg az önök életét. Na ezek után, hogy ezt elmélyítsük ennek a három dolognak az együttes jelenlétét, nézzünk, még először, még a példák előtt, ugye még egy dolgot, hiszen mondtuk azt korábban, hogy két fém érintkezésekor miért mindig a negatívabb potenciálú fém korrodálódik. Tulajdonképpen mondjuk most arra keresnénk a választ, ugye, hogy itt van kérem szépen mondjuk egy vizes tartály, itt van benne vas, és hozzá csatlakozik ugye a réz. Ez kutya közönséges víz, és van benne oldott oxigén. Elvileg, ugye, ha megtetszenek nézni, ugye az oldott oxigént, ugye még pH 7-nél is 0,81, ez azért van, ugye, mert itt nem 1 mol per köbdeciméteres a hidroxidion koncentráció, hanem csak 10 a mínusz hetediken, és ha behelyettesítjük a NERSZT egyenletbe, akkor 0,81-et kapunk. Tehát itt van a 0,81-es potenciálú azt mondja, hogy oldott oxigén, ez egyaránt megtámadhatja a rezet, és egyaránt megtámadhatja, kérem szépen, a vasat, hiszen mind a kettő pozitív. Ha külön van a rész, akkor az mese nincs, meg fogja támadni, és oldatba viszi. Ha külön van a vas, meg fogja támadni, oldatba viszi. Na de mi van, ha a kettő érintkezik? Hát akkor válogat, ugye, amelyik a finomabb. Mitől függ, hogy melyik a finomabb? Hát az lesz a finomabb, ahol nagyobb szabadentalpia csökkenés következik be, hiszen minden folyamat tulajdonképpen igyekszik a létező legalacsonyabb szintre jutni. Hát ugye tetszenek emlékezni, ott a mínusz delta G az E cella potenciál N szer F. Hát tessék nézni, itt a réz és az oxigén között 0,47, és a vas közötti különbség 1,25. Hát egyértelmű, kérem szépen, hogy a vasat fogja. A vas fog oldatba menni, és tehát ez fog ugye oldatba menni, és az oldott oxigén fog redukálódni, és hidroxidion lesz belőle, ez vas pozitív. Ugye, tehát ez az oka annak, hogy két fém érintkezésekor miért mindig a negatívabb potenciálú megy oldatba, ugye, mert, hát amit tetszenek látni, a szabad entalpia csökkenés ugye, sokkal nagyobb mértékű. Na, itt van kérem szépen az első, hogy is mondjam, hát korróziós problémánk. Részcső csatlakozik ugye, vascsőhöz. Ez régen elég gyakori volt, ugye én is annak idején, hát már jó 20 éve vásároltam egy tanyát Zalaszentgróton, tehát volt egy vályogház, ugye én rendbe tettem a külsőleg, belsőleg a vályogházat, feleségem megpucolta a részcsapot, majd egyszer csak kétségbe esett kiáltozás, hogy jöjjek gyorsan, mert hát a részcsap az kiesett a falból, csavarjam vissza. Hát mentem, csak nem volt hová visszacsavarni, kérem szépen, ugye, mert vassal folytatódott ugye, ebbe az agyagos vályogos házba, amelyik ugye nedves volt, és bizony a vascső teljesen elkorrodálódott a részcsap érintkezése miatt. Hát miért? Tessék csak megnézni, ugye ott a fölsőnél ott van a réz és a vas. Az előbb megállapítottuk, hogy a csapvízben, hát ott mondjuk kútvíz folyt, mert egy ilyen szárnyszivattyúval lehetett kútvizet fölhúzni. Hát a csapvízben ott van oxigén, ugye? Hát emlékszem még annak idején gyerekkoromban, ugye még nem volt hűtőszekrény, ugye akkor a karácsonyi halat azt már két héttel előtte megvettük, és akkor a fürdőkádba a halacska lakott két hétig, mi meg ugye a lavorba, hogy is mondjam, mosakodtunk. Na, tehát volt neki oxigénje, ugye, hát van is. Ennek következtében az előbb elmondottak miatt, ugye a vas oldatba megy, a rézzel nem történik semmi, ott az oldott oxigén szépen redukálódik. A hármas dolog megvan, mert legyen két különböző potenciálú hely, igen, ott van összecsavarozva, kérem szépen. Az, hogy a közben van egy kis kóc, az nem érdekes, mert úgyis át fog szakadni, tehát lesz fémes-fémes érintkezés. Tehát van fémes érintkezés, két különböző potenciálú hely, elektrolit van, igen, a csapvíz az elektrolit, ugye van-e depolarizátor, igen, a csapvízben van oldott oxigén, és mint tetszik látni, ugye ott szépen elkorrodálódik. Na most, kérem szépen, van egy általános tévhit a vízvezeték szerelő szakmában. Nevezetesen az, de ez csak egy tévhit, nevezetesen az, hogy még az interneten is találtam számos ilyen remek, hogy is mondjam, utalást, hogy szabad párosítani a rezet, a vascsővel, azonban az áramlási irány az egy nagyon lényeges dolog. Miért mondják ezt az áramlási irányt? A helyzet az, kérem szépen, hogy ez a korrózió mindenképpen be fog következni, de ha nagyon vastag a vascső, akkor ez elég sokáig tart. De van egy másik súlyosabb dolog, kérem szépen. Na most azt mondja, nézzük meg a veszélyes áramlási irányt. Tehát azt mondja, hogy ez az áramlási irány nem jó. Miért? Hát azért kérem szépen, hoppá, itt kimaradt egy kettes pozitív. Ugye, tehát ugye, itt a rész, kérem szépen, oldatba tud menni. A részcsőből ott is vannak felületi potenciál különbségek, és egy pici rész ionos formába mindig oldatba megy. Általában, ha sokáig van egy részcsőbe a víz, és akkor, mint megpróbáljuk meginni, nagyon kellemetlen íze van, mert a rézionokat régen, ugye például a rézszulfád oldatot, az hánytatószerként használták, hogy elég undorító íze van. Na most ez a rézion, kérem szépen, elindul vándorútra, és az elektrokémiai mérésnél már ugye azok tapasztalták, hogy a rézion, ha vassal érintkezik, abban a pillanatban leválik a felszínen. És a vas oldatba megy. Hát ez borzasztó nagy baj. Egy csomó helyen rézleválás lesz, csak egy picurka, de éppen elég ahhoz, hogy itt lokális galvánelem képződjön, a kis levált rész megmarad, a környezetében lévő vas pedig kipusztul. Tehát egyszerűen szitaszerűen, elk fog korrodálni az illető vascső, amiatt, hogy a réz ion, mert a réz egy picit oldódik, és a rézion a vascsőnek. Tehát ezért általában mindig szoktak lenni ilyen korróziós megbízásaink, hogy egyszerűen nem értik, hogy miért lukad ki a vascső. Ugye mindig, amikor kimegyünk szakérteni, első dolog, hogy keressük a rézcsövet. És általában megtaláljuk. Ugye, és abban a pillanatban már lehet tudni, hogy mi okozta a baj. Na most azt mondják a tévhitben, hogy ha ez a megengedett áramlási irány, akkor ugye csak itt keletkezik korrózió, aztán majd csak lesz valami, de ilyen lukadás nem fog bekövetkezni. A helyzet az, hogy ez azért nem igaz, mert nagyon sokszor, ugye például ha álló a víz, akkor lehet, hogy diffúzióval elindul a rézion, arról nem beszélve, hogy az áramlási irány nem mindig, ugye melyik a megengedett, ez a megengedett irány, ugye, hogy elvigye a rézionokat, ebben az esetben esetleg depresszió következik be, és visszaszív, és ebben a pillanatban már is baj van. Na most még olyan, sünnségek is szoktak lenni, hogy volt egy olyan vizsgálat, hogy tönkre ment a vas. Közölték, hogy az áramlási irány az pedig jó, de körvezeték volt. Ugye? Tehát itt van kérem szépen, még az internetről vettem le ezt a képet, itt is azt ajánlja, ugye, hogy ezt csak én húztam át, ugye, hogy itt van kérem szépen a vascső, és innen nyugodtan lehet kérem szépen részcsővel kombinálni. Hát ugye pláne az ivóvíz hálózatnál nagyon gyakran van depresszió, valami csőtörés, vagy miért, simán visszaszív, és abban a pillanatban számos helyen lesz rézlerakódás, és ott az már egy galvanikus korróziónak a kiindulási pontja. Tehát nagyon tessék vigyázni, lehetőleg sima részcsövet ne tessék vassal kombinálni. Vagy ez, vagy az. Na itt van kérem szépen egy másik érdekes dolog, ha még tetszettek emlékezni rá, jó néhány évvel ezelőtt a Hősök terén lévő milleniumi szoborcsoportot elszállították, mert azt tapasztalták, kérem szépen, hogy a töhötöm lovának a lába ugye elrepett, és attól féltünk, hogy töhötöm apánk buzogányostól együtt a fejünkre esik. Lehet, hogy meg is érdemeltük volna, de megpróbáltunk ellene valamit tenni. Hát mi történt? Hát ez az történt, hogy amikor ezt csinálták, ugye a millenniumi években, elkövettek egy hibát, és egy valamire nem számítottak. Hát most megpróbálok én is egy ilyen ló lábat fölrajzolni, ne tessék röhögni. Ugye ez egy kicsit ilyen mura közére sikerül. Ezzel nehezen jöttek volna át a vereckei hágón, Na, kérem szépen. Hát ez egy bronz szobor. Ugye a bronz az réz és ón elegye. Bocsánat, nem elegye, elegye, úgy mondja a gépész, hogy ötvözete. Na, kérem szépen. Ha szét tetszenek szedni egy bronz szobrot, egy ilyen köztéri bronz szobrot, akkor azt tetszik látni, hogy belül üres. Belül üres, hiszen tömörből hát nagyon sok pénzbe kerülne, viszont a bronz nem nagyon szereti a nyíró igénybevételt, elpattan, tehát ki kell merevíteni, ugye, tesznek bele ilyen acél rudakat, és ki is pányvázzák, ugye, hogy ne, hogy is mondjam, lifegjen benne. Tehát ez a, ugye, a bronz, ugye, ő pedig, hát ugye rézötvözet, ő pedig, kérném szépen, valami acél, tehát lényeg fő komponens vas. Na most azt mondtam, kérném szépen, hogy elkövettek egy hibát. A hiba az volt, hogy valamiért tele volt a pacik lába öntőhomokkal. Valószínű azért, hogy ne, hogy is mondjam, lifegjen ez a vas, hogy jobban tartson. Tehát telerakták öntőhomokkal. És azt mondtam, hogy egy valamire nem számítottak. Hát én szépen a millenium években maximum a lóvasútnak a kipufogó gázai szennyezték a Budapest levegőjén, ellentétben mai, amikor nincs ugye a lóvasút, de helyette van bőven kén-dioxid tartalmú, hát füstgáz, akár az autóból viszonylag kevesebb, de az iparból bizony még mindig van. Na most egy ilyen nagy szobor belsejében naponta megfelelő időjárási körülmények között hát bizony több liter kondenzvíz képződhet. Ugye bemegy a párás levegő, bedifundál, mert azért itt vannak azért illesztések, lukak, stb. Ugye az éjszaka jön egy gyors lehűlés, ugye nincs felhő az égen, és akkor ugye a bronz nagyon jó hővezető, ez a párás levegő szépen lekondenzál. Milyen lesz ez a kondenzvíz most? Hát savas, ugye, a kén-dioxid miatt. Na most, tessék csak nézni. Megvan a két különböző potenciálú fém. Igen, kérdezett, itt van a vas, meg itt van a bronz, ezek érintkeznek. Elektrolit van, hát hogy ne lenne ez a savas lé, ugye ez a savas kondenzlé, befolyt ide, szépen átitatta ezt a homokos valami. Depolarizátor van, hát igen, ez a savas lé, az nem csak elektrolit, hanem egyből, ugye depolarizátor is van, ugye mégpedig a hidrogénion fogja játszani a depolarizátor szerepét, ennek következtében a vas elkezd oldódni. Na jó, de hát időnként kiszáradt ez, kérem szépen, és ugye, ugye a vas ugye oldódik, vas 2 pozitív, ugye talál egy kis oxigén, lesz belőle vas 3 pozitív, és utána azt mondja, hogy beszárad. Hát itt egy FeX, OX, OH, ja bocsánat, OZ, OY, tehát minden, ez az úgynevezett rozsda. Ugye, rengeteg fajta összetételű rozsda van. Hát, de viszont, kérem szépen, ez egy általános szabály, sajnálatos módon, hogy a korróziós termékek térfogata mindig nagyobb, mint a kiindulási anyag térfogata. Tehát amikor a csavart nem tudjuk kicsavarni, ugye, mert berosdásodott, ugye az nem azért van, mert hogy a dörzsellenállás nagy, hanem azért, mert a korróziós termékek befeszítették a csavart. De ekkor szoktam mindig szidni a kedves gépészmérnök kollégákat, persze csak halkan, ugye, hogy a borzasztó pici, ugye, kicsi hornyot szoktak csinálni, és hát az ilyen rozsdás csavarnál ez az első tekerésnél szépen leválik, ugye, hogy már nem tudom miért, de takarékoskodnak a horonnya. Na, maradjunk ott, hogy keletkezett különböző rozsda, de hát ez meg volt tömve homokkal, ugye állandóan ugye nőtt a térfogata, feszítette, végül elrepett, ugye? Tehát itt van, ugye a vas 2 az oldódó vasból, nagyobb térfogatú vasoxidok, feszítő hatás miatt elrepett. Mi volt, kérem szépen, a megoldás? Hát amputálni kellett az összes paci lábát természetesen, ki kellett piszkálni ezt az öntőhomokot, ezt muszáj volt ezt a szerkezetet, tehát a vas, bronz szerkezetet, ezt vissza kellett rakni, és hát mindenféle ilyen lefolyó nyílásokat vágtak, hogy a kondenzvíz ugye elfolyjon, ne gyűjjön össze sehol, és hát ezzel ugye visszarakták, és hát reményeink szerint talán megéri a következő millenniumot is. Ugye itt is megtaláltuk mind a három dolgot. Na kérem szépen, itt egy következő izgalma. Kérem szépen, itt a képen a nő lábánál sokkal izgalmasabb dolgok vannak egy gépész számára. A tekintetüket ne oda, hanem ide, ide tessék szegezni. Itt van az érdekesség. Ugye ez egy cirkofűtés, itt van a kazán, ugye itt van, kérem szépen, a radiátor, ugye itt van a kazán, ő a radiátor. Mivel csinálják ugye a vezetéket? Hát sajnálatos módon ma már részből. Ennek sajnos nem, hát valószínű oka van, nem kéne részből csinálni vasból. Régen vasból is csinálták. Ennek sajnos gyanítom, hogy az az oka, hogy a világon borzasztó nagy részkapacitások vannak készenlétben. Ez sajnálatos módon nem véletlen, ugye már megmondták, a régiek is, hogyha békét akarsz, készülj a háborúra, ugyanis töltényhüvelyt az csak részből lehet igazán csinálni. Tehát ez a részkapacitás szinte állandóan megvan, ezt működtetni kell, és ezért is ugye, hát ez egy, hogy is mondjam, működtetési lehetőség, betörtek a piacra, és részcsőként, hál' Istennek, ugye most nem töltényhüvelyt, hanem részcsövet gyártanak. Na most, hát a gond az a részcsővel, ugye egyrészt, hogy egy picit oldódik, de eléggé passzív, de hogy azért mégiscsak jó ez a részcső, ez a következő miatt. Hát itt van kérem szépen ez a kazán, ugye ez rész. A radiátor, hát az nagyon drága lenne részből, Marcsi néni nem tudná megfizetni, tehát általában ez vagy vasból, vagy pedig alumíniumból van. Mivel töltik fel? Hát én még olyan vízvezeték szerelőt, vagy cirkofűtés szerelőt nem láttam, aki desztillált vízzel töltötte volna föl. Tehát ezt kérném szépen, csapvízzel töltik fel. Na, nézzük csak meg. Azt mondja, legyen két különböző potenciálú hely. Hát ott van az az izgalmas csatlakozás, ugye az acél vagy alumínium radiátorhoz csatlakozik a részcső. Elektrolit van, hát hogy ne lenne, itt van kérem szépen a csapvíz, az elektrolit. Depolarizátor van, hát hogy ne, ezt az előbb megbeszéltük, hogy a halacska is nagyon jól megél a csapvízbe, és mégis 20-30 évig eljár. Hát mi lehet az oka akkor? Hát akkor most hülyeségeket tanultunk, vagy mi az oka? Hát minden megvan a korrózióhoz. Na itt jön az, kérem szépen, ugye, hogy ez a három egyszerre jelent kell, hogy legyen. Tehát elindul a korrózió, de megáll, mert ez egy kvázi zárt rendszernek tekinthető, jó, van egy kis légzőtartály, de gyakorlatilag elfogy az oxigén. Szépen, elfogy az oxigén, és hát akkor pedig nincs korrózió. Tehát hiába akar a vas oldatba menni, nincs depolarizátor, ugye nincs, nem savas a csapvíz, oldott oxigén nincs, klór, reméljük nincs benne, úgyhogy gyakorlatilag gyönyörűen megy a dolog. Na most annak idején, amikor elkezdték a padlófűtést, volt egy borzasztó nagy bukás. A padlófűtésben ugye sajnálták a részcsövet, és műanyag csővel mentek be, és 2-3 év alatt tönkre ment a rendszer. Ennek az volt az oka, hogy a műanyag polimerek lánc között az oxigén kibejárt. És állandó oxigén utánpótlás következtében ugye a radiátor tönkre ment, kilukadtak sorra a radiátorok. Ma már ez nincsen, mert ma már úgynevezett oxigénálló csöveket használnak, ugye ezek olyan bevonattal rendelkeznek, ahol a levegőből az oxigén nem tud bejutni a rendszerbe. Egyetlen hasznos információ maradt önök számára, nevezetesen, hogy bort ne tessék műanyag kannába vásárolni. Bizony. Néhány egy hét alatt, ha nem tetszik sietni, megecetesedik, mert átmegy az oxigén, ott van a kis ecetsav baktérium, már is az a finom alkoholt eloxidálja ecetsavvá. Jó, hogy utána nagyon finom saláta ecet lesz, de hát nem biztos, hogy ezért tetszettek vásárolni. Na, hiszen ha van még egy érdekesség itt, majd ez még egyszer elő fog jönni. Tehát a részcsőnek a ugye itt a csatlakozások az ilyen fittingekkel van megoldva, és ugye ezt forrasztják. Hát bizony olyan kell, hogy legyen a forrasztanyag, ahol nincs potenciál különbség. Tehát a csapvízben, ha megmérik a potenciáját a forrasztanyagnak, és megmérik a potenciáját a résznek, akkor ez majdnem megegyezik egymással. Csak az a forrasztanyag jó, amelyik ezt tudja. Tehát csak, ha részre akarnak forraszanyagot választani, akkor csak egy speciális forraszanyag jó, mert ott a potenciál különbség nem fog bekövetkezni. Na. Ja igen, ott most zárt rendszerbe, közelítőleg zárt rendszerbe elfogyott az oldott oxigén. Ja, ott van a kérdésre a válasz, hogy miért nincs korrózió a részcső és a radiátor találkozásánál. A következő, rengeteg szakértést hát csináltunk, nagyon jól megéltük belőle, ugye gépészmérnökök nem hallgatták ezt az előadást, hát a távfűtésnél. Szépen. Hát a távfűtőművek, ott tetszik látni ott fönt, ugye jön a csővezeték, ez olcsóság miatt, hát egy vagyonba kerülne részvezetékkel küldeni, ő vasvezetékkel küldi, ugye, és ott bejön a házakba. A baj ott szokott kezdődni, hogy az induláskor a vascső, vasradiátor, vagy vaslemezradiátor, vagy régen öntött vasradiátor. Aztán gondolnak egyet a háziak, és lecserélik a vasradiátort alumínium radiátorra. És kilukad. Miért? Hát a helyzet az, hogy a következő ok miatt lukad ki. Jön a távvezeték, ugye ő lúgosít, mert az ő rendszere csomó vasat tartalmaz. És már korábban említettük, hogy a lúgot a vas nagyon jól tolerálja, a savat utálja. Ugye, mert hiszen ott van a mindepolarizátor. De a lúgot szereti. Ugye a lúgban a hidroxidion koncentráció nagyon kicsi, ugye kisebb, mint 10-7 mol per köbdeciméter. Na most igaz ugyan, amit itt tetszik látni, hogy a ház fűtési rendszere az le van választva a távhő vezetékéről. Ez azt jelenti, hogy a víz dacára, hogy hőlépcső lesz, és ezért miért veszteség van, tehát nem közvetlenül a távhő vize kerül a lakásba. Mert tessék elgondolni, hogy ugye Julcsa néninél kilukad a radiátor, elfolyik az egész rendszer. Így is van, hogy baj van, ugye, mert lehet, hogy a menet közbeni vezetékre lesz baj, de ugye, ezzel csökkentik a meghibásodás lehetőségét. Igen ám, csak hogy a háziak a saját rendszerük feltöltését azt a távhővizéből csinálják. Tehát ott van nekik egy csapjuk, és a távhővizéből, amelyik lúgos. És ugye a lúgot, azt az alumínium rüheli. Mindig szokták mondani volt, hogy és nagyon sokszor ilyen szakértésnél a háziak azt mondják, de kérem szépen, én alumínium radiátort volt eddig is, és azzal nem volt semmi baj. És ha most lecseréltem, és 2 év alatt kilukadt. Hát kérem szépen, igen. Miért? Azért, mert korábban, ugye ő egy jó szocialista orosz alumínium radiátort vásárolt, amit alig bírt hazavinni 2 ember. Eszméletlen mennyiségű anyag volt benne. Ellentétben a mostani radiátorral, amit így újjal fölkap, és ugye a megfelelő csomagolás esetén így szépen hazavisz, mert az borzasztó könnyű. Most ráadásul majd tanulni fogják, hogy az alumínium hegesztése, az az világ egyik legutálatosabb dolga, borzasztó nagy szakértelem kell hozzá, és így is nagyon sokszor a hegesztési varratnál probléma van, nagyon elvékonyodik. Na most ez a vékony lemez, pláne még a hegesztési varratnál még további vékonyodás van, ezt már a lúg szétmarja. A jó vastag tömör alumínium radiátor az megmaradt, mert tehát ott ugye bőven volt idő a lúgnak rákcsálni, de ezek a mostani pillekönnyű radiátorok idézőjelben ezt a lúgos közeget alumínium radiátornál nem fogják tolerálni, ki fognak néhány éven belül lukadni. Tehát kérem szépen, alumíniumra nem célszerű cserélni, ha távfűtőről tetszik üzemeltetni. Ha saját belső rendszer van, azt csinálnak, amit akarnak. Tehát saját, mert ott ugye itt csak egy csapvíz van. Egyetlen dolog van, amit nem szabad, nagyon sokan tavasszal leeresztik. És akkor borzasztó boldogok, hogy jaj, de jó, ezt a piszkos vizet most eltávolítottam, és most feltöltöm friss vízzel. Hát ez nem szabad. Nem szabad, mert akkor folytatódik tovább a korrózió, és ha, tudom én, 5-6 évig ezt csinálja, akkor előbb-utóbb ki fog lukadni a radiátor. Tessék csak benne hagyni azt a vizet, csak éppen az utántöltésre, hogy is mondjam, szükséges. Na, itt van egy másik bemutatója annak, hogy elektrokémiai korrózió történik 2 fém csatlakozásakor. Nem muszáj, hogy 2 nagy szerkezeti elem csatlakozzon egymáshoz, hanem, hát ha itt tetszik látni, ez egy mikroszkópos képe egy vas felszínnek. Itt látható a vaskristályok, ugye, itt van a vaskristály, és itt tetszik látni egy szennyező fém. Ez akármilyen más, például réz, abban a pillanatban, pici méretben, ott van a helyi galván elem, és ha bekövetkezik az, hogy ugye ez már megvan, mert ott a kristályok érintkeznek, elektrolit jelenléte, van depolarizátor, oldott oxigén vagy hidrogén, már is, kérem szépen, megindul a korrózió. Ezt egyébként úgy hívják, hogy kristályközi korrózió, tehát az anyagba beékelődnek idegen fém kristályok. Ugye tiszta vasat nem nagyon tudnak előállítani, vagy nagyon drága. Tehát például egy spektrál tiszta vas, az úgy saját magába alig korrodálódik, mert annyira nincs más potenciálú hely, ahol meg tudna valósulni a redukció. Ez az, amiről beszéltünk, kérem szépen, hogy potenciál különbség rácstorzulásnál. Tehát, amint tetszik látni, ugye itt van egy hajlítás, ugye a sarokban egyébként is szeret megmaradni a nedvesség, a víz, ugye? Tehát ott pedig, ugye ez pozitívabb potenciálú, ő a negatívabb potenciálú, tehát ugye nem elég, hogy feszültség van, ugye még rásegít a korrózió is, mert ugye az a vas, azok a kristály, azok a torzult kristályban lévő vas atomok fognak ionizálódni, és mondjuk az oldott oxigén, ami természetes környezetben mindig jelen van, az fog kérem szépen biztosítani a redukciós folyamatot. Ennek egy másik variációja, egy szintén nagyon gyakori, amit hát ez nem nagyon lehet látni, de itt van egy hegesztési varrat, és itt lehet tetszik látni a repedést. Na most ezért nagyon lényeges az, hogy a varrat nagyjából azonos potenciálú legyen, mint a fém. Tehát ha van egy fémük, akkor nem lehet akármilyen hegesztő pálcával ott hegesztgetni, hanem egy adott fémhez adott hegesztő pálca szükséges. Ugyanis emiatt, a hegesztés miatt egyébként is torzult lesz a rácsszerkezet, szerencsétlen, úgyhogy várható a potenciál különbség, és hát ha a varrat potenciálja nagyon más, mint a hegesztett fém potenciálja, akkor vagy a varrat kezd el pusztulni, vagy pedig a varrathoz közeli fém. Jelen esetben itt a varrat volt erősen pozitív potenciálú, és a fém volt lényegesen negatívabb, ezért gyakorlatilag bekövetkezett egy törés. Ezt majd, itt most egy borzasztó rövid mondatot mondtam erről, de lehet, hogy ezt egy fél évig fogják tanulni, ugye, hogy hogyan kell hegeszteni, utána hogyan kell hőkezelni, hogy ne legyen potenciál különbség, hogy a varratnak a kristályosodása megtörténjen úgy, hogy lehetőleg minél kisebb potenciál különbség legyen a kettő között. Na, a következő az egy érdekes dolog, de ezt most nem is, nem akarom ezt most elkapkodni, mert ez egy nagyon lényeges, az oldott oxigén okozta koncentráció különbség, és ez a korrózió, és akkor most kivételesen korábban fejezzük be. Köszönöm szépen a figyelmet!